Tudom, testvérek, hogy igen későn tudunk kezdeni. Az volt, hogy a veszprémi gyülekezetben kellett egy hivatalos ügyet, szavaztatást intéznem, és kicsit nehézkes volt az ideérkezés, elnézéseket kérem. Talán elnézhető egy alkalmanként ilyesmi. Hát nem tudom, hogy gondoltatok-e már az életetek során arra, voltatok-e olyan helyzetben, hogy azt gondoltátok, hogy... Azt gondoltátok, hogy ha egy éjszakát kihagytok, egy éjszakai alvást kihagytok, akkor hamarabb végezni tudtok a feladattal, nagyobb lesz a teljesítményetek, és így a pihenésnek a kihagyásával hatékonyabbak tudtok lenni. Ki volt így már az életében? Főiskolások, egyetemisták. Látom itt elő, a hölgyek ketten is emelik a férfi kezét. Ez azt jelenti, hogy éjszaka ég a villany a szervízben. Igen. Ma egy olyan világban élünk, én is voltam így, emlékszem rá, egy pszichológia vizsgánk volt a főiskolán, arra nagyon emlékszem, hogy egész éjszaka készültem, 3-4 óráig készültem a következő vizsgára, aludtam 3 órát, elmentem a pszichológia vizsgára, és képzitek, semmi nem jutott eszembe. Úgyhogy ez már elmond valamit nekünk arról, hogy mennyit is ér az, hogyha két végéről égetjük a gyertyát. Ez a világ egy olyan világ, amiben az a szó, ha azt mondom, hogy online, akkor mindenki varázslatba esik, főleg a fiatal korosztály. Mert hogy nem tudom, hogy itt van-e nálatok a telefonotok, mobiltelefonotok. Itt van? Mindenkinél? Vagy hát kinek van mobiltelefonja? Mindenki tegye fel, akinek van telefonja. Mindenki. Erzsi néni nincs telefon? Azért. Tudom én azt. No, köszönöm szépen. Oké. Mondjuk el, hogy mi van a mobiltelefonon. Van egy képernyő, igaz? Egy okos telefonon, mondjuk okos telefonról beszél. Van egy képernyője. Segítséget szeretnék ki. Mi van egy mobiltelefonon még? Most ilyen fizikai dolgokról gondolok. Fényképező. Jó, fényképező, oké. Okay. Van rajta hangszóró. Tessék? De fizikai dologra gondolok. Tehát ilyen gomb, vagy valami ilyesmi. Tessék? Egy-két gomb. Milyen gombok vannak rajta? Milyen gombok vannak rajta? Például.
Kibekapcsoló
hangerő. Aha, mondott a Szilárd valamit. Mi volt, amit először mondtál?
Kibekapcsoló
gomb. Észrevettétek, hogy van rajta kikapcsoló gomb? Észrevettétek, hogy van a telefonokon kikapcsoló gomb?
Nincs.
Tessék?
Nincs.
Hát, igen. Szóval a gyártók nem véletlen tettek ám kikapcsoló gombot a telefonra. Most őszintén szeretném, hogyha megmondanátok, ki az, aki minden nap kikapcsolja a telefonját? Ki az, aki egy héten egyszer kikapcsolja a telefonját? Ki az, aki havonta kapcsolja ki a telefonját? Ki az, aki valami telepítésnél vagy újraindításnál kapcsolja ki? Látjátok, hogy milyen világban élünk? Egy online világ. Amikor kapcsolatban akarnak lenni velünk. Facebookon, Messengeren, Instán, e-mailen. Egy ilyen világban élünk. Egy online világban élünk. Amikor kikapcsolni, hát majdnem a bűn kategóriáját jelenti. Egy illúzió ez, amiben élünk. Ez az illúzió pedig az, hogy több munkával nagyobb teljesítményt tudunk elérni. Hogyha megvan a nagyobb teljesítményünk, akkor pedig több sikerre tudunk szert tenni. És ha megvan a siker, hogyha elértük a sikereinket, akkor a siker majd ad nekünk energiát, ad szabadidőt, majd ha valamikor elértük a sikereinket, ad majd szabadidőt, jogot ahhoz, hogy ünnepeljünk, hogy megálljunk, hogy bepótoljuk mindazt, amit nem tettünk meg, és visszaszerezzük azokat, amiket feláldoztunk. Vajon visszaszerezhető-e a gyerekeinknek a figyelme, amit nem adtunk meg nekik akkor, amikor kicsik voltak. Vagy újra hódíthatjuk-e a házastársunkat, miután a sikerek megvannak. mert azt gondoltuk, hogy előbb a siker kell, és utána majd lesz idő arra, hogy romantikázzunk. Vagy visszaszerezhetjük-e a barátainkat, akiket amiatt hanyagoltunk el, mert először a karrierünk volt a fejünkben. Vagy, és ezt talán sokkal jobban érzékeljük, vagy kialudhatjuk-e magunkat? Kialudhatjuk-e magunkat majd akkor, amikor elérjük a célt? Foglalkozhatunk majd a hobbinkkal, amikor már esetleg nem is tudunk mozogni. Ezt a modellt igazán emberek milliói követik. Milliók követik ezt a modellt. És ma én az ünneplésnek a lényegéről szeretnék beszélni veletek, amit a Biblia nagyon alaposan átgondolva a kezünkbe tud adni. Ma, amikor népbetegség lett a neurózis, és krónikus álmatlanságban szenvednek az emberek, mégis milliók gondolják úgy, hogy először a munkáé a szerep, és csak azután jöhet a pihenés. Nem hallottátok ezt a mondást, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás? És képzeljétek el, hogy Isten igéje nem erről beszél. Nagyon érdekes. Én sem gondoltam volna, míg alaposabban bele nem vetettem magam. Biblia nem a 21. századi online világnak íródott. Mégis akkor is, és mára vonatkozóan is vannak olyan alapelvek benne, amelyekkel, hogyha ezt meg tudjuk fogadni, óriásit lendíthetünk a saját lelki egészségünkön. Hogyha röviden szeretném megfogalmazni azt, amire gondolok, akkor azt mondanám, hogy a Biblia megtanít teljesítmény nélkül ünnepelni. Tehát a Biblia megtanít minket arra, hogy hogyan ünnepeljünk akkor is, ha nem értünk el eredményeket. Ez teljesen idegen a ma világától. A ma sikeri orientált világától teljesen idegen. Mert mikor szoktunk ünnepelni? Amikor sikerült egy ZH, amikor leadtuk a diplomamunkánkat, amikor, nem tudom, államvizsgáztunk, amikor előléptettek, amikor bármi olyan nagy dolog történt, aminek a végén ünnepelünk. És figyeljétek csak azt, hogy hogyan tanít Isten. Megtanít arra, hogy hogyan pihenjünk akkor, amikor nem fejezünk be valamit. Akkor is, amikor nem fejezünk be valamit. Hogy határt tudjunk szabni a munkának, ami egyébként nagyon fontos dolog, és egy központi eleme Isten tanításának. És letenni akár a lelki, akár a fizikai terheket, akkor is, amikor még nincsen megoldás rá. Nem voltatok esetleg még úgy, hogy nem kell jelentkezni, mert tényleg. Nem voltatok esetleg még úgy, hogy én nagyon szeretem a szombatot, és figyelek arra, hogy péntek napnyugta után én semmi olyan dolgot ne tegyek, ami nem odavaló. De azért én néha elgondolkodtam, őszintén megmondom nektek, hogy de jó lett volna, ha még 10 perccel később megy le a nap. Mert be tudtam volna fejezni valamit. Nem voltatok még itt? Soha? Na úgy látom, hogy néhányan sorstársak itt velem. De jó lett volna. De miért mondja Isten mégis ennyire precízen pontosan, hogy lemegy a nap, és utána a nap nyugta után te ne csinálj semmit. Csak velem foglalkozzál. Nem kicsinyes az Isten, hogy így meg akarja neked mondani, hogy mit csinálhatsz, és mit nem, és percre pontosan? Hát nem mindegy Istennek az, hogy most 1 perc, 2 perc, 10 perc, 20 perc? Isten igéje megtanít minket arra, hogy a kapcsolatainkat sokkal, de sokkal többre értékeljük, és legfőképp a vele való kapcsolatunkat, mint ennek a világnak a legnagyobb istenét, a jövedelmet, a bevételt. Ugye a Szentírás első lapján olvasunk egy nagyon érdekes receptet. Isten a hetedik napon befejezte az ő, nem mehetsz, Laci, nyugodtan, hogy láss. Ja, látod onnan, oké. Befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája alól. Mit olvasunk? Isten egy óriás, egy grandiózus munkát végzett el egy hét alatt. És elérkezett a hetedik nap, amire ő azt mondta, hogy ez egy különleges nap. Én különlegessé akarom tenni az ember számára ezt a napot. De volna egy kérdésem hozzátok. Hányadik napon teremtette Isten az embert? Hatodik? Biztos? Igen. Biztos. Hogy van az, hogy Isten megteremtette Ádámot és Évát pénteken, lement a nap, és Isten nem dolgozni küldte, hanem ünnepelni. Hogy lehet az, hogy az ember, az első embernek az első feladata az az ünneplés volt? Nem mond ez nekünk el valamit arról, hogy Isten hogyan gondolkodik az ünneplésnek a jelentőségéről? Isten szerint a teljesítmény nem munkával, hanem pihenéssel kezdődik. Vele való közösséggel kezdődik. Az első 24 órás napja Ádámnak és Évának, kérem szépen, egy szabad nap volt. Tudtok, ilyen munkáltatót, aki azt mondja, jaj, de jó, fölvettem önt, olyan jó, nagyon régen kerestem, régóta kerestem önt, jöjjön, adok maga, önnek egy szabad napot. Ez lesz az első munkában töltött napja. Adok önnek egy szabad napot. Annyira eltér a mai gondolkodás a Bibliának a gondolkodásától, a bibliai szemlélettől, hogy nehezen tudjuk ezt elképzelni. Azt olvassuk a Bibliában, Isten megadta a munkaköri leírásukat, a feladatukat, mi lesz az ő feladatuk az embernek, tudjátok, ezt most nem akarom mondani, és azt mondta, hogy jó, és akkor most pihenjünk. De mit kellett pihenni az embernek? Mit kellett kipihenni neki? Az ünnep arra való, hogy helyre tegye a gondolkodásunkat és az értékrendünket. Erre való az ünnep. Én nem tudok veletek együtt lenni jövő héten, ezért szerettem volna most az ünnepi gondolataimat elmondani számotokra. A Bibliában az ünnepek azok a nyugalom szigetei voltak, olyanok, mint az oázisok. Nagyon sok ünnep volt a zsidók körében, az izraeliták körében. Isten nagyon-nagyon sok ünnepet adott számukra, amikor heteket nem végezték a munkájukat, valami egészen más dolgot tettek. Majd fogjuk itt alaposabban is megfigyelni, hogy pontosan milyen ünnepek voltak, rendkívüli ünnepek voltak ezek. Most hadd kérdezek valamit tőletek. Egy karaván számára, egy oázis, az dilemma volt-e, hogy megálljanak, vagy ne álljanak meg? Ott egy szép, csörgedező oázis, és el tudjátok képzelni, hogy a karaván szépen elmegy mellette, ki vannak már tikkadva, mindenki nagyon szomjas, innának friss vizet, elmennek mellette egy oázis mellett? Biblia azt mondja, hogy ilyen szigetek voltak, ilyen kis oázisok voltak az ember számára, az akkor élő ember számára, akinek fele, tizedennyi stressz nem volt az életében. Oázisok voltak az ünnepek, akkor igazán meg tudtak állni és hálát adni. Az ünnep Isten szemében megtörít a rabszolgaságot, amiben naponta benne van akár a mai ember is. Mert az ige számára, az igéből kiolvasható, hogy az élet fontosabb a megszerzett javaknál és a megszerzett céloknál. Milyen gyakoriak voltak ezek az ünnepek? Hát a Bibliában azt olvassuk, hogy bizony nem spóroltak az ünnepekkel. Mert ugye, ahogyan mondtam már, minden hetedik nap a nyugalom napja volt. És testvéreim, a munkát nem befejezni kellett, hanem segítsetek befejezni a mondatot. Abba hagyni. Kettő között van különbség? Van. Van. Most őszintén, benne vagy egy takarításban. Szívesen hagyod abba? Szeretnéd a végére érni, nem? Szilárd, egy villanyszerelői munkában benne vagy. Lógnak ki a kanócok. Abba hagynád, ott hagynád? Valaki azt mondja, hogy gyere, nagyon fontos dolog. Ott hagynád? Nem. Nóri, masszírozod a betegeidet, vagy valami? Nem, egyikünk sem. Egyikünk sem. Tanulás, azt szívesen abba hagynánk persze. De tudjuk azt, hogy holnap lesz a vizsga. Nem lehet abba. Tessék? De jön egy váratlan esemény, amiért menned kell. Nem szívesen hagyod abba. Biblia leveszi a terhet a válladról, hogy nem befejezned kell egy munkát a sikerért, hanem abba hagyni. És hadd mondjak még egy példát nektek. A vizsgáim során az életemben megtanultam azt, hogy Istennek áldása van rajtam akkor, amikor meg tudok állni, akkor, amikor abba kell hagyni. Rengeteg olyan vizsgám volt, amire nem tudtam minden tételt megtanulni. Persze megtettem mindent, amit csak lehetett. Ahogy mondta Erzsike, korán elkezdtem tanulni. De volt olyan, ami miatt nem sikerült megtanulni. És jött a szombat. Péntek este. És azt mondtam, hogy Istenem, nem lehetsz ilyen, hogy én most ezt nem tanulhatom meg. De azt mondtam, Istenem, hogyha te ezt mondtad, annak van oka. És kérlek, akkor te alakítsd a dolgokat. És tudjátok, egyetlen egyszer sem nyúltam bele azokba a tételekbe, amiket nem tudtam. Mert pénteken fogtam a könyvet, péntek napnyugtakor fogtam a könyvet, becsuktam, és azt mondtam, hogy Istenem, nekem azt mondta, hogy nem kell veled foglalkoznom 24 órán keresztül. És szabadon ünnepelhettem. Mondjátok meg, hogy ezt a szabadságot mi tudja megadni nekünk ezen a világon? Amikor minden kényszerít arra, hogy cselekedjél, hogy csinálj valamit, hogy eredményeket érjél el. Volt évente még 7 másik ünnep, 3 ünnepkörben. Volt olyan közülük, amikor a megszokott étrendet kellett megváltoztatni. Volt egy olyan is, erre nem biztos, hogy így gondoltunk idáig, amikor egy egészen hosszú időt kellett a szabadban, több mint egy hetet kellett eltölteni a szabadban a családdal együtt sátorban. Gyerekeim nagyon szerettek sátorozni, mikor kisebbek voltak. Jó Isten, ezt a ünnepet szerintem a gyerekeknek dedikálta. De én magam is nagyon szerettem sátorozni. És cserkészként azt tudom mondani, hogy egy zseniális dolog egy héten keresztül, zuhogó esőben, tikkasztó napsütésben, csak is a természetben lenni és Istent keresni. Megünnepelték az aratást, megünnepelték az év végét. Isten azt találta ki, hogy az embernek legyenek ilyen oázisai, megállásai. Azután 7 évben, minden 7. évben volt egy egész év, képzeljétek el lehet ezt képzelni a mai 21. századi világban, amikor azt mondod, hogy Minden hetedik évben én kiveszem az egész évet. Szabadságra megyek. Tudok róla, hogy Finnországban ott a tanárok 7 évente ilyen alkotói szabadságra mehetnek, talán még mindig így van ez. És ezzel a bibliai utat követik egyébként. De az egész társadalmunk valahogy nem erről szól. El tudjátok képzelni azt, hogy Isten azt mondta, hogy ne vessétek be a földet, ne menjetek dolgozni rajta, szépen pihenjen minden hetedik évben otthon a család. És amit majd a föld magától terem, azt tegyétek meg. És az egyik legcsodálatosabb ünnep, ami a ma bedőlt lakáshiteleseinek óriási reménység lenne, hogyha így működhetne ez a világ, hogy minden 7x7. Év után, tehát a 49. évet követő évben, az 50. évben Isten gondoskodott arról, hogy ne legyenek gazdagok és szegények a társadalomban. Persze ez nem feltétlen működött minden korban, zsidóság körében inkább azt mondanám, hogy nem igazán működött az emberi önzés miatt, de a lényeg az, hogy aki eladósodott, az minden 50. évben visszaszerezte azt, ami az övé volt, a házát, a gyerekeit, hogyha eladta rabszolgának, vagy stb. Mindenét, minden vagyonát visszakaphatta. Tetszik nektek ez a törvény? Ez az ünnep tetszik nektek? Szerintem ez elmond valamit Istenről. Ő nem akarja megnyomorítani az embert. Nem akar olyan stresszben tartani minket, állandó teljesítménykényszerben, amiben ez a világ próbál belehajszolni minket. És hadd mondjam nektek azt, hogy nem kell mindenkinek diplomásnak lennie. Nem kell. Legyen boldog, legyen kiegyensúlyozott, és tapasztalja meg Istennek a szeretetét, az örömöt az ő munkájában, amit végez. És ezért óriási hiba az, hogyha belehajszolják emberek a gyermekeiket abban, hogy mindenképpen diplomát kell szerezniük. Lehet, hogy valakinek megvan a képessége hozzá, de egyszerűen nem boldog, vagy boldog abban, amit tud tenni diploma nélkül is. Ezért testvéreim, el kell, hogy mondjuk azt itt a gondolatmenetünknek, itt ennek a pontjánál, hogy Isten az ünnepekben kifejezi az ő megváltói, az ő szabadítói munkáját, ami a munka alól, a folyamatos nyomás, kényszer alól akar fölmenteni minket. És azt szeretné, hogy elérhetővé váljunk az ünnepek alkalmával neki. Bibliai időkben a ünnepek nem az emberekről szóltak. Manapság elcsökevényesedtek az ünnepek, egy-egy ajándékban kifejezzük egymás iránt a szeretetünket, talán az emberekről szólnak inkább, mint Istenről. A hetenkénti szombatnak az ünnepe szól arról, hogy elismerjük Istent, mint a mi teremtőnket. Valamint elismerjük őt, mint a mi megváltónkat. A páska ünnepben Isten úgy jelenik meg az ember számára, mint egy... Tessék? Mint egy szabadító. Nem? Tehát amikor ünnepelt egy zsidó ember, akkor ünnepelte Istent, mint a teremtőt, a megváltóját. Már az Ószövetségben is létezett ez a kifejezés, hogy megváltó, Goél, ez volt a neve. Aki, hogyha eladósodtál, kötelezettsége volt arra, hogy téged kiváltson az adósságodból, megváltson az adósságodból. A páska ünnepen látta Istent az ő népe, mint egy szabadítót. Pünköskor a gondviselő Isten jelenik meg számára. Kürtzengés napján Isten, mint bíró jelenik meg. A nagy engesztelési napon Isten, mint egy ügyvéd áll az ő népe elé. És a sátoros ünnepen pedig Isten, mint a védelmező jön az ő népe közelébe. Hát azt hiszem, hogy nagyon sokan szívesen élnének ezzel a lehetőséggel. Milyen jó lenne, hogyha egy elrontott élet végén, egy kizsákmányolt élet végén, amikor a szervezet, az idegrendszer, pénztárca ki van zsákmányolva, és romokban van az élet, milyen jó lenne, hogyha jönne egy ilyen 50. év. De Isten igéje azt mondja nekünk, hogy akár a munkaalkoholizmusa miatti problémáink, adósságaink, eltoltékozott időnk, amit a családunkra, vagy a gyerekeinkre, barátainkra nem eltöltött időt, azt csak sorban az elején kell kezdeni ennek a gyógyítását. Mert ez belesodorna minket, belehajszolna minket abba, hogy megint elkezdjünk tenni valamit, valami nagyon nagy dolgot, azért, hogy helyrehozzuk a hibákat. Mi van az elején, mikor rájövünk arra, hogy valami rosszul történt az életünkben, rosszul vezettük az életünket? Mi van az elején? Leges-legelső lépés. Leges-legelső lépés a Biblia szerint az, hogy megnyugvást találjunk. A Biblia azt mondja, hogy Isten pihenésre hívja az embert. Ez az első lépés. Hálaadásra, kérésre. Hálaadásra. Hálaadás előtt a kérést megelőzi a hálaadás. A jövedelmet megelőzi a közösség. A családban és a gyülekezetben található közösségünk. A közeledő ünnep, amelynek a légkörében vagyunk, hogyha betoppanunk egy bevásárló központba, vagy bárhová. Ebben a modern nyugati világban a leghosszabb munkában való megállást jelenti. De nagy kérdés az, hogy ebben a megállásban valódi pihenés van-e. Azt olvassuk Isten igéjében, hogy a békesség Istene meg akar szentelni minket mindenestől. Nem csak a lelket. Nagyon sokszor így gondolunk rá. Meg akarja őrizni az egész valónkat. Mindent, amik vagyunk. Lelkünket és a testünket is fedhetetlenül. És ennek a iránya, a célja az az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetele. Adventistaként nőttem fel, és azt mondták nekem, hogy az adventi koszorú az nem egy hasznos dolog. És ma is úgy gondolom, hogy mondjam, nem szabad bálványozni semmiképp ezeket az eszközöket. Szeretném elmondani nektek, hogy mindez mögött ami rendkívül nemes dolog volt, amikor ezt felfedezték. Hogy miről is szólt az adventi koszorúnak, vagy az advent 4 hete, ugye az adventi koszorún található 4 gyertya erre a 4 hétre utal. A 18. században ír egy Bot Péter nevű református lelkipásztor erről, aki arról ír, hogy Jézus Krisztusnak 4 adventje, ahogy ő írt a 18. században, 4 adventusa eljövetele vagyon. Ugye mi 2 tudunk. Illetve 3 tudunk, de általában 2 szoktunk mi adventisták mondani, pedig 3 kellene. Amikor Jézus eljött gyermekként, amikor visszajön a végítéletben, és van egy másik eljövetel is, amikor másodjára eljön Jézus. Tehát végül is 3 eljövetel van ezen a bolygón. Ő azt mondja, hogy 4 van, és én szerintem lehet ezt bővíteni is, de érdemes így elgondolkodni rajta. Az ő gondolkodása szerint az első, amikor Jézus eljön, így fogalmaz, midőn testben megjelent. Második, amikor a szívbe bészál, és az embert megérinti. Hiába született meg Jézus erre a világra. Hiába született meg. Ha nem engedjük be az életünkbe, a szívünkbe, hogy ott trónszéket találjon, akkor hiába született meg Jézus. A harmadik, midőn a halál óráján elmegy az emberhez. Testvérek, tudjátok, hogy mennyi szomorúságunk volt az elmúlt időszakban. Mennyi testvérünket temettük el itt a gyülekezetben. Hogyha ezeknek a testvéreinek nem lett volna meg a békessége Istennel, nem találkoztak volna azzal az Istennel, aki a haláluk óráján is jelen van, nem adott volna reménységet számukra, hogy Jézus ott áll az ő ágyuk mellett, akkor milyen reménységük lett volna? Mit ért volna az ő hitük, amit egész életükben hűségesen követtek? És végül Bot Péter így írja, a negyedik eljövetele Jézusnak, midőn eljön az utolsó ítéletre. Nagyon messze vezetnek ezek a gondolatok. Szeretném én azzal zárni most így az ünnepi hóesésben, mert ez egy nagy ünnep számunkra, hogy esik a hó, és szépen betakarja a hólepel az egész vidéket. Hogy Isten ebben az időszakban megállásra hív minket. Tényleg. Megállni és pihenni. Szabad pihenni. Nem kell mindig abban a présben lennünk, hogy akkor érünk valamit, ha tudtunk teljesíteni. Hogyha azt, amit elvárnak mások tőlünk, azt meg tudtuk tenni, hogy akkor vagyunk igazán jó keresztények, jó emberek, jó hívő emberek. És ebben a megállásban a régi öregek, tudjátok, amikor ilyen nagyon hosszúak voltak az éjszakák, már este leültek és elkezdték olvasni a Bibliát. Ez volt advent 4 hete. Én szeretném, hogyha minden adventistának lenne ilyen advent 4 hete. Hogy elő tudná venni a Bibliáját. És önvizsgálatot tartani. Erről szólt advent 4 hete. Önvizsgálatot tartottak az emberek. Ez alatt a 4 hét alatt megvizsgálták magukat, hogy vajon Isten akarata szerint élték az életüket az elmúlt évben. Én nem terhet akarok rakni bárkire is, csak annak a szabadság, annak azon szabadságnak a lehetőségét, hogy Isten mellett békességre lelhetünk, békességet találhatunk ő nála. Mit jelent hát az ünnep számunkra? Nézzétek! Online helyett offline életmódot. Megállni, és teljesen kikapcsolni. Kikapcsolódni. Egyszer egy évben nem elég. Isten úgy rendelte, hogy rendszeresen legyen számunkra alkalom a megállásra. És gondoljatok bele, hogy sokszor a szombatunk hogy néz ki. Főleg a lelkésznek. De nektek is szerintem. Hogy vajon megállás, igazi elengedése-e a problémáknak? A közösségi alkalom megélése-e? Amikor igazán örülhetsz és boldog lehetsz? Hogy a szeretteinkkel lehetünk. A szombat napja egy különleges alkalom volt a zsidók számára, hogy a szeretteikkel megéljék az ünnepet. Erről Szilárd rengeteget tudna nektek mondani. Maga a szombat kezdés úgy történt, hogy a család összejött. Ezért nagyon fontos a péntek esték alkalmával, hogy akinek van családja, legyen együtt a családjával. És akinek nincs, annak pedig adunk egy családot itt a gyülekezetben. Péntek este. És köszönöm nektek, hogy engeditek azt, hogy minden második pénteken én is a családommal lehetek. Ez nagyon fontos számomra. Hogy tudjunk tenni valami különleges dolgot. Ez is az ünnepnek a része. Emlékeztek, mást enni, mást csinálni, akár egy héten keresztül. Hogy tudjunk figyelni másoknak a szükségleteire is. Mint ez a kis tüskés süni, amit a gyerekek láttak, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára megvolt az üzenete. Hogy észre tudjuk venni a szép dolgokat. A megállásban, egy kinézve az ablakon, amikor meg tudunk állni és kinézünk, és látjuk Isten teremtett dolgait. Nem tudom, meddig lesz lehetőségünk rá a globális felmelegedés miatt. A klímaváltozás miatt meddig lesz lehetőségünk rá. Sokkal kevesebb hó esik már, mint az én gyerekkoromban. És az én gyerekkoromban sokkal kevesebb hó esett már, mint a ti gyerekkorotokban. Mamám mesélte, hogy megfagyott hó tetején, egy méteres megfagyott hó tetején jártak gyerekkorukban. Emlékeztek erre az időszakra? Vali néni, ugye? Ilyen világban. Emlékezzünk Istennek a szentségére és szépségére, és csodálkozzunk rá azon, hogyha valami szép dolog történik. Igen, szabad. Igen, Isten engedélyt ad arra, hogy gyönyörködjünk. Hogy találkozni tudjunk egymással, és legfőképpen a mi Istenünkkel. Persze csak akkor, hogyha élni akarunk. Lehet vegetálni, lehet éldegélni, lehet egy egész életet eltölteni ilyen rettenetes békjókban, rabszolgaként. Csak nem érdemes. Csak nem érdemes ezt így megtenni. Az adventben tehát, amelyben most vagyunk, mivel most tegnap voltam egy fogadáson, a nemesvámosi polgármester hívott meg erre a fogadásra. És tudjátok, hogy mi volt benne? Nem kérdezte meg senkit, csak úgy végig gondoltam, hogy oda jönnének hozzám. Polgármester oda jött, kezet fogtunk, beszélgettünk arról, hogy mit tudott tenni a gyülekezet a faluért, és örültem neki, mert jó Isten adott lehetőségeket, hogy tudjunk sokat tenni. De hogyha oda jön hozzám, és azt mondja, hogy te Tamás, akkor te adventista vagy. Mi ez az advent? Mi az advent? Én ma már azt mondanám nektek, hogy az advent az az időszak. És legyen ez minden egyes nap, amikor engedjük Istennek azt, hogy azt a munkát, amit ő kezdett el bennünk, és amit mi sokszor abba hagytunk, ezt ő befejezze. Abba hagyni lehet. Befejezni is valamikor majd talán. De amit Isten ígért, az, hogy ő fogja befejezni munkát mi bennünk. És milyen jó, hogy az ő kezébe van ennek a világnak a sorsa. Arra hívlak titeket, hogy most álljunk fel és adjunk hálát a jó Istennek. Tudom, hogy többeknek menni kell, utána el is engedünk titeket. Urunk, hálát adunk neked, hogy az mi üdvösségünk nem munkával kezdődik, hanem annak a beismerésével, hogy te befejezed a munkát, amit elkezdtél mi bennünk. Úgy köszönjük neked a megállásokat, az ünnepeket. Még ennek a világnak botladozó, ennek a világnak a sokszor értelmetlen dolgokkal megtűzdelt ünnepeit is. Köszönjük, hogy ezekben a megállásokban megláthatunk téged. Megfoghatjuk egymás kezét, átölelhetjük egymást a családjainkban. És hogy nem kell lelkiismert furdalástól gyötörve pihenni. Urunk, segíts, hogy meg tudjuk élni ezt a szabadságot, amit te akarsz adni nekünk. Áldásodat kérem a gyülekezetre, testvéreimre, akik itt vannak, azokra is, akik nem tudtak eljönni ezen a mai ünnepen. Dicsőítünk téged a mai nap szabadságáért is. És kérlek mindazokért a testvérekért, akik még nem értik és érték meg ennek a szabadságát, ennek a napnak a szabadságát, hogy ők is rácsodálkozhassanak a te szépségedre. Urunk, köszönjük neked ezt az egész évet, amit a te lábadnál tölthettünk el. Hálát adunk neked azokért a megállásokért, azokért az abba hagyott munkákért, amiket nem kellett végigvinnünk, mert te tudtuk, hogy te dolgozol, és te véghez viszed a te tervedet. Így tesszük az életünket a te kezedbe, gyermekeinket, mindenkit, aki fontos számunkra itt a gyülekezetben és a családunkban is. És köszönjük azt, hogy rád bízhatjuk teljesen magunkat, egy érző, szerető, ítéletmentes és elfogadó Istenre, aki megváltott minket. Így dicsőítünk téged az Úr Jézus nagy nevében. Amen.